Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóim! Az apostolok cselekedetei sorozatból már csak két fejezetünk van hátra, a 27-es és a 28-as. Legutóbb az események sora azzal végződött, hogy Pál fogolyként Rómába indult hajóval. A folytatásban úgy gondolom négy témáról érdemes beszélni. Az első maga az út, a hajóút, amely rendkívül hosszúra nyúlik, igen nehéz és veszélyes, az utasoknak szembe kell nézniük a legzordabb tengeri viharral, hajótöréssel, éhezéssel. És Lukács mindenről igen részletesen tudósít. Egyrészt azért, mert ezen az úton ő maga is elkísérte az apostolt, így személyes élmények alapján számolhat be róla, másrészt pedig azért, hogy mi végig éljük, tapasztaljuk, miként válik Pál a fogoly, fokozatosan a hajó lelkévé, a vele utazó emberek lelkivezetőjévé, és miként menekül meg ez a több száz utas a haláltól, kifejezetten Pál helytállása miatt, meg a vele lévő isteni kegyelem miatt. Ez tehát az első téma. A második téma Pál római tartózkodása, és ennek kapcsán a római gyülekezet megszületése, helyzete és különféle csoportjai. Harmadikként Pál római fogságának eredményeit, gyümölcseit vesszük számba. Pál, mivel őrzött rab, látszólag nem tud olyan aktívan tevékenykedni, mint amikor még szabad emberként járta missziós útjait. Mégis ez a fogság nagyon gazdag termés hoz, ahogy azt majd látjuk. Az utolsó, negyedik téma az apostolok cselekedeteinek a végével és Pál utolsó éveinek rejtélyével kapcsolatos. Ugyanis az apostolok cselekedetei, őszintén szólva, hát elég semmit mondóan végződik. Vajon mi lehet ennek az oka? Valami rejténynek kell emögött lappangania. Miért fejeződik be az elbeszélés pont a 62-es évvel? Mi történt Pállal utána, 62 után? És Lukács pedig miért nem szól erről? Továbbá miért nem szól az apostol haláláról sem? Mindenre, erre a négy témára természetesen nem elegendő egyetlen alkalom, úgyhogy ma csak az elsőről, Pál kalandos tengeri útjáról beszélek. Előtte gyorsan összefoglalom az előzményeket. Pál fogságban van, Cézáreában, de a valóságban és a hatóságok, tehát a római helytartó és a zsidó király Agrippa szerint is ártatlan, ártatlan. Mivel azonban a császárhoz fellebbezett, mégis Rómába kell őt szállítani, mert ha nem tennék, az a császár jogkörének csorbítása lenne. Hát így kerül sor a hajóútra, amely 59 őszén veszi kezdetét, és jól belenyúlik még a következő, a 60-as év tavaszába is. Az utazás vezetője egy bizonyos Julius nevű centúrió, vagyis százados, római százados, és Pálnak pedig megengedik, hogy két kísérőt magával vigyen, akik persze szabadok, nem rabok, szabadok. Megengedték ezt neki, mert Pál római polgár egyrészt, és másrészt különben is nincsen ellene ítélet. Nincs. Tehát Pállal tart maga Lukács, aki az egészet megírja, és egy Arisztarchosz nevű görög keresztény. A 27. fejezet 37-es verséből megtudjuk, hogy a hajón egész pontosan 276 utas tartózkodik, plusz a rakomány, mert a hajót történetesen kereskedők bérlik. Azt nem tudjuk, milyen arányban voltak az utasok között a szabadok, meg a rabok, a foglyok. Arra viszont vannak tippjeink, hogy ezeket a foglyokat miért vitték Rómába. Mert ennek egyetlen észszerű oka lehet az, hogy a foglyokat úgynevezett ad ludos ítélettel sújtották, vagyis játékokra ítélték őket arra, hogy cirkuszi vagy gladiátori játékokban mutogassák őket. Ennek során fegyvertelenül vadállatok elé dobták őket, illetve felfegyverzett meg kiképzett gladiátorok elé fegyvertelenül. De hangsúlyoznám, hogy nem ám csak a keresztényeket, hanem mindenkit, akit erre ítéltek. Hát igencsak borzalmas és megalázó halál várt rájuk. Az úti terv az volt, hogy Cézáreából fölhajóznak északra, majd onnan Kis-Ázsiától, mai Törökország, nyugat felé, a partok mentén szépen eljutnak Itáliába. Ez volt a terv, na most ebből semmi se lett, semmi. Ugyanis ősz felé járt már az idő, és ilyenkor a földközi tenger viharos olyannyira, hogy a tervezett első kikötőjükbe, Knidoszba már nem is tudtak befutni. Mert az északi szél iszonyú erővel, szinte a szabadesés gyorsulásával lekergette őket délre, egyenes vonalban. Így meg sem állhattak egészen a jó 200 kilométerre fekvő Krétáig, az ottani úgynevezett jó kikötőig, vagy más fordításban szép kikötőig. Hát ez a kikötő azért inkább lehetett szép, mint jó, mert ugyanis nem volt alkalmas arra, hogy a hajók itt kiteleljenek. Ebben a helyzetben kerül sor Pál apostol első fellépésére. Olvasom a 27. fejezet 9-es versétől ezt. Az idő igen eljárt, a hajózás már nem volt biztonságos, hisz már a bőjt ideje is elmúlt. Pál figyelmeztette őket, így szólva: emberek, úgy látom, hogy a hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem az életünkre is veszélyessé kezd válni. A százados azonban inkább bízott a kormányosban és a hajótulajdonosban, mint Pál szavaiban. Így Lukács. Úgyhogy a többség mégis az út folytatása mellett döntött. Megtudjuk ebben a részletben, hogy a böjt, tudnék a zsidó böjt, a Jom Kippur után járt az idő, amely Jom Kippur ebben az évben 59-ben, tehát október 5-ére esett. Ilyenkor az ókori hajózási szabályok szerint már egyáltalán nem is szabad útnak indulni a földközi tengeren. Ám úgy látszik, hogy a kereskedők nagyon szerettek volna nyereséghez jutni az árujukért, és minden áron indulni akartak. Nem hallgatott Pálra a hajóparancsnok sem, meg Julius százados sem, pedig Pál ugyan nem volt tengerész, de már sok-sok 100 kilométert tett meg eddigre hajón, és óriási tapasztalata lehetett. És hát jobb is lett volna megfogadni az ő szavát, hogy ne induljanak tovább, ugyanis a hajó hatalmas viharba került, forgó szél ragadta el, és messzire sodorta. Az ég elsötétült, a csillagok napokig nem látszottak, és olyan végzetes volt a helyzet, hogy bizony ki kellett dobálni a hajóból a drága árut, ami a lényeg lett volna, a teherárut. Majd utána még a felszerelésnek azt a részét is kidobálták, amely nem volt létfontosságú. És immár mind a közel 300 ember meg volt győződve, hogy bizony ott pusztulnak a tengeren. Egy szóval eluralkodott a pánik. Ekkor kerül sor Pál második fellépésére. Olvasom ugyancsak a 27-es fejezetből a 21-es verssel kezdődő részt. Már jó ideje nem ettek. Ekkor Pál előállt és megszólalt. Emberek, rám kellett volna hallgatnotok, nem lett volna szabad elindulni Krétáról. Elkerülhettük volna ezt a bajt és kárt. De most már azt mondom, ne veszítsétek el a reményt, csak a hajó vész oda, emberekben nem esik kár. Az éjszaka megjelent előttem annak az Istennek az angyala, akié vagyok és akinek szolgálok, és azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod. És nézd, csak neked ajándékoz az Isten mindenkit, akik veled hajóznak. Így az angyal. Pál folytatja, bízzatok hát, emberek, én hiszek az Istennek, hogy valóra válik, amit hírül kaptam, és ki kell vetődnünk valamilyen szigetre. Pál tehát az emberileg teljesen reménytelen helyzetben kitartásra buzdít. Elmondja az utasoknak éjszakai látomását, ami igazi csoda, amely meglepően pontosan tárja fel a jövendő sorsukat, mert tényleg így történt minden. Kiderül, hogy a hajó az valóban meg fog semmisülni, de az emberek életben maradnak. Istennek az az akarata, hogy Pálért, az ő megmaradásáért, akit Isten mindenképpen el akar juttatni Rómába, hogy a császár elé álljon, szóval ő érte megmenti és megőrzi a többieket is, ezt a közel 300 embert. És itt pedig egy nagy törvényszerűséget figyelhetünk meg, kedves hallgatóim, egy sajnos mára csak nem elfeledett bibliai szellemi törvény az, ami itt érvényesül. Tudnék az, hogy Isten akár egyetlen hívőért kiterjeszti vagy kiterjesztheti a kegyelmét arra az emberi közegre is, amelyikben az illető él. És őket is megoltalmazza az egy igazért. Vagy ha mondjuk Lukácsot meg a másikat is beszámolom a három igazért, teljesen mindegy, ez egy törvény. És találkozunk ilyen esettel Szodoma kapcsán. Amikor Ábrahám Istenhez könyörög, hogy ne pusztítsa el a várost, akkor Isten azt mondja, rendben van, ha találok 50 igazat, megkímélem. De ugye Szodomában nem volt 50 igaz. Ábrahám megint kérte, na jó, ha csak 40-et találok, vagy ha csak 20-at találok, vagy akár csak ha 5 igazat találok, megkímélem értük az egész várost. Isten tehát kész lett volna megmenteni az egész várost azért a néhány igazért, vagy akár csak egy igazért is, de nem talált egyet sem. De nem rajta múlott a dolog. Más. Pál apostol azt írja a korintusiaknak, az első korintusi levél 7. fejezet 12-es versétől kezdve, hogy aki a megtérése idején már házas ember, az ne akarjon elválni a nem hívő, a pogány házastársától. Semmiképpen ne, mert Isten ő rá tekintettel az egész családot megáldja, megszenteli. Ő érte. Főleg persze, ha ő az illető keresztényhez méltóan él és beszél a környezetében, és ha imádkozik a nem hívő rokonaiért. Nagy vigasz ez, kedves hallgatóim, azoknak, és gondolom, nagyon sokan vagyunk ilyenek, akiknek nem hívő családtagjai vannak. Pál akkor avatkozott bele harmadszor is az események menetébe, amikor már Málta szigetének közelében jártak, és ekkor a tengerészek, félve attól, hogy az immár teljesen rozog a hajó, végképp szétesik alattuk, hát ezek a tengerészek egyszerűen meg akartak szökni az egyetlen mentőcsónakkal, lelkiismeretlenül sorsára hagyva a többi embert, ezt a közel 300-at. Így olvasom a 30. verstől. Viradatkor a hajósok el akartak a hajóról menekülni, ezért lebocsátották a tengerre a mentőcsónakot, azzal az ürüggyel, hogy a hajó orráról le akarják ereszteni a vasmacskát. Na de Pál odaszólt a századosnak és a katonáknak. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor nem menekülhettek meg. Hát erre a katonák elvágták a mentőcsónak kötelét, és engedték, hogy kiessék, és nyilván elragadja az ár. Így Lukács. Isten, illetve az angyal szava alapján az apostol pontosan tudta, hogy egyetlen módon menekülhetnek meg, ha valamennyien együtt maradnak, és ha együtt maradnak, ő vele. És foggal, körömmel belekapaszkodott Isten ígéretébe, amit az előbb olvastam, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és nézd, neked ajándékoz az Isten mindenkit, aki veled hajózik. Ez volt az ígéret, és Pál mindvégig az egész tengeri út során ezt tartja szem előtt. És ez a siker titka, hogy ő hitt és bízott Istenben. Hát igen ám, csak hogy eddigre már kezelhetetlen félelem és pánik fogta el az embereket, akik ráadásul mintegy két hete egyáltalán nem is ettek. Részint azért nem, mert tengeri betegek voltak sokan, meg azért sem, mert a hánykolódó hajón hát főzni sem lehetett. Most Pál a negyedik fellépésével mégis evésre buzdítja őket. Így olvasom a 33-as verstől. Amikor virradni kezdett, Pál mindnyájukat kérte, hogy vegyenek magukhoz valami táplálékot. Így szólt, ma már 14. napja, hogy nem ettetek, és nem vettetek magatokhoz semmit. Ezért nagyon kérlek benneteket, vegyetek magatokhoz valami táplálékot, a javatokra szolgál. Senkinek még a haja szála sem görbül meg. Hát így mert Pál beszélni. Na de folytatom. Aztán kezébe vette a kenyeret, hálát adott az Istennek. Mindannyiuk szeme láttára megtörte, és elkezdett enni. Ez döbbenetes, nem? Ez a jelenet. Jézus utolsó vacsorán elmondott szavaira és tetteire emlékeztet az eukarisztiára. Hát pedig itt természetesen ugye nem erről volt szó egyáltalán. És mégis olyan hatása volt csak maguknak ezeknek a Jézustól megszentelt szavaknak, hogy az emberek szívébe békesség költözött, és immár képesek voltak szépen falatozni. Így írja Lukács, hogy erre mindnyájan megnyugodtak. Döbbenetes. És szintén vettek magukhoz ételt. No végül, amikor már úgy látszott, hogy szerencsésen ki tudnak kászálódni Málta partjára, akkor az őrök le akarták mészárolni a hajón szállított foglyokat. Nehogy a szárazföldön szétszaladjanak és megszökjenek. Ám Pálnak eddigre már olyan óriási hatása volt mindenkire, és magára a vezetőre, Julius századosra is, hogy az ő személyéért a százados megakadályozta ezt a borzasztó barbárságot. 43. verstől. A százados, mondja Lukács, meg akarta menteni Pált, ezért megtiltotta a hajósoknak tervük végrehajtását. Elrendelte, hogy először azok ugorjanak ki, akik tudnak úszni, és igyekezzenek kiúszni a partra. A többieket úgy vitték ki deszkákon, vagy hajóroncsokon. Így mindenki épségben kijutott a partra. Itt a vége. Így mentett meg Isten a teljesen kilátástalan vészhelyzetből 276 embert, az egy igazért, Pálért. Na jó, csak azért tudta ám ezt megtenni, mert Pál bámulatos és példaszerű módon, hogy így mondjam, ha szabad, profi módon, egészen profi módon együttműködött az Isten kegyelmével. És ez bejött. Ilyen viszontagságok közepette jutottak Málta szigetére, ahol kiteleltek, vagyis jó 3 hónapot töltöttek el. Pál máltai tartózkodását is jelek meg csodák kísérték, például meggyógyította a sziget Publius nevezetű gazdag főemberét, meg a hozzáérkező betegeket is mind meggyógyította. Így aztán a sziget egyszerű népe hatalmas tisztelettel vette körül a csapatot, és amikor a tavasz elején ők újból, új hajóval útnak indultak Róma felé, akkor a máltaiak minden szükségessel elhalmozták őket. Kedves hallgatóim, láttuk, hogyan viselte Pál ezt az életveszélyes helyzetet a nyílt tengeren. A maga sziklaszilárd hitében tudta, hogy Isten most is a viharban, az életveszélyben és a fogságában is jelen van, és ott van ő vele. A hosszú fogság, ami már ezen már eddigre túl volt, a hosszú fogság és a különféle viszontagságok nem törték meg őt, nem tették egy megkeseredett emberré, hanem ezen a római hajóúton az emberileg kilátástalan helyzetben is képes volt derűs maradni, optimista, békés maradni, és főként pedig higgadtan, határozottan, és mindig pont a jó megfelelő pillanatban megszólalni és cselekedni. Higgadtan, határozottan és jókor. De nagyon csodálatos dolog, és ahogy látjuk, ennek úgy nagyjából 2 titka van. Egyrészt az, hogy az apostol egyszerűen nem magával foglalkozott. Nem a saját félelmével kezdett el foglalkozni, hanem a többiekkel. Őket igyekezett megnyugtatni, erőt önteni az emberekbe. Hát erre ugye egy önmagával, önön félelmeivel elfoglalt ember, aki se nem lát, se nem hall a pániktól, az képtelen lett volna. Ez az egyik. Másrészt, mivel most is Istenre, az ő kezdeményezéseire figyelt oda, odafigyelt és észrevette, megtapasztalta, hogy az Úr őt nem csak békés meg nyugodt helyzetekben akarja használni, hanem az ilyen nehéz helyzetekben is. És hogy most másképpen akar cselekedni, másképpen akarja vezetni őt, mint eddig. Hát észrevette ezt, és tudott abszolút alkalmazkodni, tudott váltani ezeknek az új körülményeknek megfelelően. Kedves hallgatóim, kérjük a mi Istenünket, adja meg nekünk, hogy Pál apostol példájából tanulva mi is hasonlóképpen viseljük nehéz helyzeteinket. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották.
Apostolok cselekedetei, a hőskor. Dér Katalin műsorát hallották.